Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, kedves vendégeinket és mindazokat, akik a Facebookon keresztül figyelemmel kísérik az ige hirdetést. A mai témánk Krisztushoz hasonlóvá válni, Jézus Krisztus jellemét magunkra ölteni. Tulajdonképpen kereszténynek lenni azt jelenti, hogy Krisztushoz hasonlónak lenni. És két ige szakaszt olvasnék fel alapigeként, indítóként a mai ige hirdetéshez. Az első ige szakasz, vagy esetleg egyetlen igére is lehetne ezt most korlátozni, a Korintusi első levél első fejezetéből a 30. vers. Tehát a Korintusi első levél első fejezetéből így olvasom a 30. verset, de általa ti a Krisztus Jézusban vagytok, aki Istentől bölcsességül, igazságul, szentségül és váltságul lett nékünk. Ez az újonnan revideált Károlyi fordítás szerint van. És akkor egy másik fordítás szerint is felolvasom ezt a részt. Általa van nektek életetek Krisztus Jézusban. Tehát általa van nektek életetek Krisztus Jézusban, aki Istentől bölcsességünké, megigazulásunká, megszentelődésünké és megváltásunká lett. És a protestáns újfordítás szerint pedig az ő munkája az, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok, stb. A másik ige szakasz a Rómaiakhoz írott levél 8. fejezetéből a 29. és 30. vers. Így olvasom ezt a két verset. Mert akiket előre ismert, előre el is rendelte, hogy fia képmásai legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok testvér között. Akiket pedig előre elrendelt, azokat el is hívta. És akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Kedves testvéreim! Valamennyien ismerjük, tudjuk, hogy mi a jó Istennek a terve az emberiséggel, mi a terve a keresztényekkel, milyen nagyszabású terve van az ő benne hívő népével, a Krisztus hívőkkel. Istennek az a terve, hogy az ő szentségében és az életének a teljességében részesítsen minket, mert ebben áll az embernek a valódi boldogsága. A jó Isten arra vágyik, hogy a saját boldogságában részesítsen minket, hogy olyan szeretetben, olyan békességben, olyan igazságosságban éljünk, hogy boldogok lehessünk, bűn nélkül. Erre szeretne minket elvezetni egy olyan életre, amely az ő élete. És ezt az életet akarja nekünk adni a hit, a Jézus Krisztusba vetett hit és a belénk költöző Szentlélek által. Mi az első lépés ezen az úton? Az első lépés az, hogy az Isten meghívott minden embert az örök életre. Meghívott mindenkit az üdvössége, mert az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Nyilvánvalóan nem csak meghívott, hanem mindent meg is tett annak érdekében. És meg is tesz a mai napig, és egészen addig, ameddig a kegyelmi idő tart, az Isten mindent megtett és megtesz, hogy mi el is jussunk az üdvösségre, a Krisztusban hívők. A legdrágábbat, az egyetlen egyét, Jézus Krisztust, az ő egyszülött fiát is odaadta értünk, hogy aki benne hisz, el ne vesze, hanem örök élete legyen, hogy ő legyen a mi példaképünk, hogy ő legyen az egyetlen tanítónk, hogy ő legyen a mi megváltunk és üdvözítünk, ő legyen a papunk és főpapunk, aki közben jár és eltörli a mi bűneinket. Első lépésként tehát minket az Isten meghívott, magához közel vont, megszólított. Testvéreim, mivel szólított meg minket az Isten? Mi az, amivel meg tudott igazán szólítani, és meg tud szólítani ma is? Testvéreim, azt gondolom, hogy ezt valamennyien tudjuk, vagy tapasztaltuk, érezzük, azért vagyunk itt, az ő kimondhatatlan szeretetével. Olyan szeretettel szólított meg, amely ingyenes. Olyan szeretet ez, amely nem támaszt elvárásokat, hanem ajándékozó, önzetlen, teljesen tiszta szeretet. Ezzel szólított meg minket az Isten. Testvéreim, tudjuk, hogy csak ez a szeretet képes megtörni a szívünkben a bűnnek a hatalmát, és visszafordítani minket az úton Jézus Krisztushoz. Csak ez a szeretet képesít minket arra, hogy megismerjük Krisztust, és szembe tudjunk nézni saját magunkkal is. Mert ahogy Krisztus szemléljük az evangéliumokban az ő életét, tanítását, magatartását, emberekhez való viszonyát, az ő kimondhatatlan értékű áldozatát, vagy ahogy a bűnösökhöz lehajolt, vagy ahogy a gyerekeket az ölébe vette és megáldotta, na ez az a szeretet, amire nekünk szükségünk van, amely nem támaszt elvárásokat, hanem amely ajándékozó, és amely egészen Isten szívéből való. Azonban ahhoz, hogy mi meg tudjunk fordulni a bűn útján, vagy minden ember szembesülni tudjon saját magával, szükség van erre a szeretetre, szükség van Jézus Krisztusra, és szükség van az Isten törvényére is. Konkrétan, természetesen Krisztusban tökéletesen megvalósult a törvény. Nem szeretném most itt Krisztus róvására a törvényt hangsúlyozni, csak mint egy szempontot említem meg, hogy azért a 10 parancsolatban, amely Isten jellemének a tükre, sok mindent megláthatunk. Krisztusnak az új parancsolatában, hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett minket, szintén sok mindent megláthatunk, hogy úgy tudunk-e szeretni, ahogy ő szeretett minket. És még sorolhatnám, vagy ott van az aranyszabály, hogy amit akartok, hogy az emberek nektek cselekedjenek, ti is azt cselekedjétek velük. Megtettük ezt? Ez szerint élünk. De ugye ott van a tükör. Tehát szükségünk van ilyen tükörre, amire belenézzünk, hogy meglássuk saját magunkat, saját állapotunkat. De szükségünk van ugyanakkor a megváltóra és Jézus Krisztusra, hogy ne csüggedjünk el. Ha valóban szembe tudunk nézni saját magunkkal, ugyanakkor ne is lázadjunk fel, hogy hát akkor most mi a gond, miért vagyok én ilyen helyzetben és ilyen állapotban. Ne egy Isten ellen lázadásban menjen el ez át, ez a szembesülés. Ne is egy tagadásban, hogy jaj, hát ez rám nem vonatkozik. Mindenki másra igen, de rám nem vonatkozik. Krisztus az, aki megszólít minket. Ő indította el lelkünkben azt, hogy ezt a belső utat végigjárjuk. A cél az, amint mondtam az elején, hogy az Isten az ő szeretetében, szentségében, méltóságában akar minket részesíteni, hogy igazán boldogok lehessünk. Hasonlóvá akar tenni minket Jézus Krisztushoz, hogy olyanok legyünk, mint Krisztus. Ilyenkor, hogyha ezt valaki hallja, akkor megdöbbenhet, hogy micsoda hitetés ez. Olyan akarsz lenni, mint Jézus Krisztus. Hát Jézus Krisztus egy volt a történelemben, nem erről beszélek, hát ő valóban az Isten fia. De az Isten ma fel akarja emelni magához az embert. A bűnnek az a természete, hogy amikor valakin keresztül például megnyilatkozik, akkor a másikot elnyomja és uralja. Az Isten fölemel, szabaddá tesz, boldoggá tesz, megtisztít. Méltóságát az embernek helyreállítja. Tehát ilyen értelemben értsük ezt. És tényleg válaszként akkor azért még egyszer felolvasom a római levélből, hogy tényleg Istennek ez a terve. És hogyha Istennek ez a terve és ezt kinyilatkoztatta, én hiszem, hogy ezt meg fogja valósítani. Jézus Krisztus és a bennünk lakozó Szentlélek által. A római levél 8. fejezetéből ismét olvasom akkor a 29. és 30. verset. Mert akiket előre ismert, előre el is rendelte, hogy fia képmásai legyenek. Hallottuk? Hogy fia képmásai legyenek. Hogy ő legyen elsőszülött sok testvér között, akiket pedig előre elrendelt, azokat el is hívta. Akiket elhívott, azokat igazzá tette. És akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Tehát az első lépés volt a meghívás. Mi erre szeretnénk igent mondani. A második lépés, hogy az Isten szeretetére mi igent mondtunk. És a Jóisten megajándékozott minket az élő hit kegyelmével. A hit hallásból ered, és a hallás Isten igéje által van. Ezért szükséges az evangéliumot hirdetni. Ezért olvassuk az evangéliumot, hogy élő hitünk legyen. Nyilván engednünk is kell ennek a késztetésnek, ahhoz, hogy ez a hit valóban kiformálódjon a lelkünkben. De most nem erről szeretnék beszélni. Mert erről nagyon sokat lehetne. A lényeg az, hogy megkaptuk a magot, ami kicsirázott a Szentlélek erejéből, ami életünkben vagy lelkünkben, és hogy ez mekkora növény lesz, hogy ez mekkora fává terebélyesedik. Ez, kedves testvéreim, nagyon sok mindenben azon múlik, hogy az Istennel mennyire tudunk együtt működni a mindennapi döntéseinkben. Mennyire tudjuk őt választani a bűnnel szemben a különböző élethelyzetekben. Nyilvánvalóan. Isten szeretete megszólított, és valóban szükséges, hogy a bűneinket felismerjük, azokat megbánjuk, megvalljuk rendszeresen, és hogy elhiggyük, hogy az Isten megbocsájtott nekünk, hogy megnyugodjunk abban, hogy az Isten szeret és elfogad minket Jézus Krisztusban. Lehet, kedves testvéreim, hogy nem érzed annyira gyakorlatinak ezt az ige hirdetést, hogy szeretnéd gyakorlati példákat. Én ezt nagyon megértem, és ezzel tökéletesen egyetértek. Mert vannak olyan szempontok is az igében, amelyeket talán még így egy picit elméleti síkon is érdemes megragadni, vagy meghallgatni, hogy megértsük jobban. Ahhoz azonban, hogy mi Krisztus hívők, akik annak valljuk magunkat, mert az, hogy kinek milyen hite van, ezt nem tudhatjuk. Nyilván az élő hit a szeretettel munkálkodik. Másokért él. Az belekapaszkodik minden körülmények között az Isten ígéreteiben. Kinek milyen hite van, erről most nem érdemes szólni. A lényeg az, hogy ahhoz, hogy Krisztushoz tartozónak valljuk magunkat, előbb Krisztustól bölcsességet, belátást, értelmet kell kérnünk. Ezt jelenti, hogy Krisztus bölcsességünké lett nékünk. Bölcsességünként adatott nékünk. Tehát kell kérnünk bölcsességet az Istentől, és ez a bölcsesség, ez mindvégig megmarad a megigazulás és a megszentelődés útján egészen addig, ameddig a Krisztus képmása tökéletesen kirajzolódik rajtunk. Szükségünk van arra, hogy az Istentől bölcsességet kérjünk az élet különböző helyzeteiben. Ugyanis különböző élethelyzetekben vagyunk, különböző életkorban, különböző hivatásban, különböző munkakörben, különböző családi körülmények között, és mindenkinek magának kell megtalálni azt, az Isten igéje és a Szentlélek útmutatása alapján, hogy tud Istenhez méltó életet élni ezen a földön. Nincsen erre recept, hogy kérem szépen, te így csináld, és akkor az biztos működni fog. Nem. Nekünk kell elnyerni a Szentlélek vezetését. Mert más élethelyzetben van egy édesanya, aki naponta el kell lássa a gyerekeit. Más élethelyzetben van egy postás, aki a nyakába veszi a várost, és körbejár, és hatalmas munkát lát el. Más élethelyzetben van egy ápoló, aki látja a szenvedő betegeket. És mindenkinek magának kell megtalálni azt, hogy abban az élethelyzetben mi az, amit az Isten tőle kér és kíván. Nem csak ebben a szempontból, hanem abból a szempontból is, hogy hétről hétre, óráról órára éppen mi az Isten akarata. Ezért imádkozzunk, hogy Istenem, mutasd meg, kérlek, hogy hogyan tudnálak téged igazán szeretni és szolgálni. Mutasd meg! Tudjátok, testvéreim, mi az igazán, mit érzek, vagy mit tapasztalok igazán nehéz dolognak? Sokszor nem az a nehéz, hogy a jót válasszuk. Vagy azt, amit úgy tűnik, hogy számunkra igazán jó. A bűnnel szemben. Ez is küzdelemmel jár. Én nem állítom, hogy nem. A legnehezebb várakozni, akár hónapokig, vagy évekig, hogy az Isten akaratát el tudjuk venni. Mert lehet, hogy az időzítve van. Valamit még kérünk az Istentől, de az még nem jött el annak az ideje. A legnehezebb várakozni. Gondoljatok csak Ábrahám és Sára példájára. Az Isten megígérte nekik, hogy gyerekük fog születni. És ők nem tudtak várni. Inkább jött a szolgáló. Inkább a Sára azt ajánlotta, hogy így támaszom magot Ábrahámnak. Ugye, hogy nem tudtak várni is, testvéreim? Mi is azért az emberi természetünkben ott van a türelmetlenség. Nagyon sokszor nem tudjuk az Isten vezetését megvárni, hanem elébe szaladunk, hibákat követünk el, és a Jóistennek még ezt is helyre kell hoznia. Egy másik példa. Van, akinek könnyebb beszélni, mint hallgatni. A másiknak könnyebb természete szerint hallgatni, mint hozzászólni és beszélni állandóan. Igen, ám csak, hogy különböző élethelyzetek vannak. És van, amikor a helyzet azt kívánja, illetve az Istentől nyert bölcsesség azt kívánja, hogy ha én beszédes vagyok, akkor inkább hallgassak. Mert az illető nem érett meg rá arra, hogy elmond neki azt, amit el kell mondani, és szembesítsd az igazsággal. Mert nagyobb baj lesz belőle. De lehet, hogy ha valaki egy hallgatag természetű, de olyan helyzetbe kerül, és a Szentlélek arra indítja, akkor neki szólni kell. Mert azt ismerte föl, hát ez az Istentől kapott vezetés, hogy minden élethelyzetben felismerjük azt, hogy mi az Isten akarata. Testvéreim, Krisztus bölcsességünk életnékünk, hogy az ő életét, tanításait, példázatait, türelmét szemléljük, Olvassuk az evangéliumokból. Olvassuk a Szentírásból. És testvéreim, valamit mégiscsak megtanulhatunk Krisztus bölcsességéből. Valami a miénk lehet ebből a bölcsességből, mert Krisztus bölcsességünké lett, odaadta, adja nekünk a Szentlélek által ezt a bölcsességet. Felismerjük az evangéliumokat olvasva, hogy Krisztus hogy imádkozott. Hogyan szeretett. Hogyan engedelmeskedett a mennyei atyának. Hogy nem ítélt el senkit. Hát akkor mi is cselekedjünk e szerint. Mi is imádkozzunk így, és hasonlóképpen. A Szentléleknek, akit Krisztus elküld a benne hívők számára, az egyik neve a bölcsesség lelke. Az értelem lelke, tudomány lelke, stb. Még több neve is van, a bölcsesség lelke, a belátás, hogy felismerjem az adott élethelyzetben, a gyakorlati életbölcsesség, hogy mi az Isten akarata. Például, hogyan maradjunk szelidek, és hogyan legyünk szelidek Krisztus követésében, ez is az Isten bölcsességének az ajándéka, mert Jézus azt mondta, hogy boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Nyilván nem ezt a földet, hanem amit Isten majd újjá teremte. Erről a földről van szó, de az Isten újjá fogja teremteni. Ő Jézus boldogoknak mondta, és az egyik Zsoltárt is idézte, hogy csak a szelidek öröklik a földet, és lakoznak rajta majd nagy békességgel. Kedves testvéreim, az isteni bölcsesség tanít arra, hogy ne a megromlott emberi természetünk késztetéseinek engedjünk, hanem tanuljunk meg hitáltal és imádság által győzni a bűn fölött. Ez egy tanulási folyamat. Krisztustól tanuljuk, Krisztus szemléljük, Krisztussal járva tanuljuk meg, hogyan tudjuk legyőzni a nem hiteles vágyainkat, azok, amelyek a megromlott emberi természetünkből adódnak. Hogy mégis Krisztust tudjuk választani, és ne a bűnt. Testvéreim, tovább lépve egy gondolattal, Krisztus azonban nem csak bölcsességünk lett nékünk, vagy bölcsességünk élet nékünk, hanem megigazulásunká is lett. Mit jelent ez? Testvéreim, hogyha mi újjászülettünk a Szentlélek által, és mi folyamatos kapcsolatban vagyunk Krisztussal, akkor elmondhatjuk, vagy mások inkább elmondhatják rólunk, hogy általa életünk van Krisztus Jézusban. Általa életünk van Krisztus Jézusban. A megigazulás állapota az, amikor az Isten elfogad minket, megbocsájtotta a bűneinket, és mi békességben vagyunk a Jóistennel. Aki békességben van a Jóistennel, az az ember nem csak békességet áraszt maga körül, hanem békesség szerző lesz. Azon munkálkodik a krisztusi elvek feladása nélkül, hogy békességet teremtsen. Nem a krisztusi elveket kell feladni, de azért mégis. Pál apostol hogyan tanácsol? Mit mond? Testvéreim, atyám fiai, amennyire rajtatok áll, ha tehetitek, minden emberrel érjetek békességbe. Amennyire rajtatok áll, van, ami nem rajtunk múlik. Van, aki akkor is ellenségeskedni fog, hogyha te békességes vagy vele szemben. De amennyire rajtatok áll. Mert a bíró az ajtó előtt áll, ugye maga Jézus Krisztus. Felszólítást kaptunk az igében erre. Tehát ne harciasan képviseljük az igazságot, mert Krisztus sem harciasan képviselte. Az istentelen embert mi jellemzi? Vagy azt az embert, aki nem tudott Istennel békességre jutni. Általában az jellemzi, hogy olyan a Szentírás szerint, mint az a víz, amelyik állandóan iszapot vet föl. Fölkavarodik mindig. Jön egy helyzet, egy kicsi apró dolog, és azonnal fölkavarodik is, és azonnal indulatba jön, és problémák hátán halmozódnak. A békességre jutott ember viszont bízik a Jóistenben. Ügyét, sérelmeit, ha még vannak ilyenek, rábízta az igazságosan ítélő Krisztusra. Saját magában nem bízik ilyen értelemben. Tudja, hogy semmivel sem különb és jobb, mint a többi ember. A hívő ember tudja, hogy semmivel sem jobb és különb, csak annyi, hogy az Istenhez tartozik. Ő elfogadott Istennek a gyermeke, és bízik az Isten kegyelmében, hogy az Isten szereti őt, és vezeti az örök élet útján. Miről ismerhető fel tehát a megigazulás állapota? Testvéreim, arról ismerhető fel, hogy megigazultunk, hogy az Isten kegyelmében vagyunk, hogy teremjük a lélek gyümölcsét. A Szentlélek gyümölcsét. Felolvasom ezt, azért, hogy hiánytalanul legyen felolvasva a Galatákhoz írott levélben Pál apostol felsorolja a lélek gyümölcsét. De a lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, hosszú tűrés, szívesség vagy kedvesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény, írja az ige. Ötödik lépés. Elmondhatjuk azt is, hogy aki megbánta, megvallotta bűneit, aki bízik Isten jóságában és szeretetében, az az ember Jézus Krisztus által, a hit által Istennel közösségben van. Ha ebben a közösségben termi a lélek gyümölcsét, tehát hogyha folyamatos ez a közösség, a bennünk lakozó Szentlélek által, és teremjük a lélek gyümölcsét, tehát ha megvan bennünk a szeretet, a békesség, az öröm, a kedvesség, a jóság, a hűség. Gondoltunk arra, csak úgy költői kérdésképpen mondom, hogy a hűség az a bennünk lakozó Szentléleknek a munkája. Az emberi természet nem a hűségre adatott. Sajnos, mert a bűn következtében megromlott az emberi természet. Tehát az az ember, aki kitart, vagy állandó személyes, belsőséges kapcsolatban marad a benne lakozó Szentlélek által Krisztussal és a mennyei atyával, és termi a lélek gyümölcsét, az az ember a megszentelődés útjára lépett. Az elindult az életszentség útján. Tehát a megigazulás és a megszentelődés szorosan összetartozik egymással. A megigazulás lehet egy kegyelmi pillanat. Egy csodálatos elfogadottságérzés, egy boldogság, hogy az Isten levette a bűneim terhét a vállamról. Elfogad, szeret, magához ölel. Jó nekünk, Uram, itt lenni, mondta Péter. A hegyen, a Táborhegyén. A megszentelődés viszont a kegyelmi pillanatok sorozata, így is mondhatnám. De nem csupán a megigazulás állandósulása. Azt gondolnánk, hogy akkor ez a megigazulás állandósulása. Nem csak, azért nem, mert ahol élet van, csak ott van növekedés. És itt életről van szó, Isten életéről van szó. Ha a víz megáll, a folyóvíz vagy a patakvíz, valahol megreked, egy idő után megposhat. Nincs benne élet. Tehát növekedésre van szükségünk. Tehát nem véletlenül hasonlítja Jézus az Isten országát elvetett mustármaghoz, amely hatalmas fává terebélyesedik. Nem akad el egy adott ponton. Sem a gyümölcstermés nem akad el a szőlőtőke és a szőlővesző között, hanem az megtermi folyamatosan a gyümölcsöt. Tehát a megszentelődés ilyen folyamat, testvéreim, az életünk során. Ahol növekedés van, ott jelenfejlődés is van. Ott szeretetben való szolgálatok vannak. Ott több türelem van. Nagyobb alázat. Több a belátás. Több a másokért való odaszentelődés. Több az imádság. Kedves testvéreim, itt még egy dologra felhívnám a figyelmet. Jézus Krisztus a szenvedésből tanult engedelmességet. Hogy a megpróbáltatásoknak, szenvedéseknek, amelyek a bűn következményei ebben az életben, Krisztus ugye magára vette mi emberi természetünket, de bűne nem volt, most tehát a bűn következményei, a szenvedésnek, a megpróbáltatásoknak igenis szerepük van. Abban, hogy engedelmességet tanuljunk, hogy jobban Krisztushoz térjünk. Nézzük meg a zsidókhoz írott levélben erről, hogy ír Pál apostol. Az ötödik fejezetben. Jó lehet, fiú, szenvedéséből tanulta meg az engedelmességet, és tökéletességre jutva örök üdvösség szerzője lett mindazok számára, akik neki engedelmeskednek. Tehát Krisztus soha nem követett el bűnt, és mégis tökéletességre jutott a szeretetben, még a fölött is, hogy bűntelen volt. Még. A szenvedésből még nagyobb engedelmességet tanult. Még inkább kimutatta az atya iránti szeretetét. De ehhez egy rendkívüli ima életre volt szüksége, hogy az Istentől a kegyelmet és az erőt megkapja. Az emberi természetünk olyan állapotban van, hogy erre szükségünk van. Isten minden pillanatban adná, de mi nem jól használnánk fel sokszor. Az énünket fölmagasztalnánk vele. Ezért engedi meg a jó Isten a megpróbáltatásokat, a szenvedéseket, a megalázó élethelyzeteket, hogy az énünktől, az egónktól megszabadítson, hogy utána gazdagon megállhasson minket. Krisztus azért is esedezett könnyhullatások között, mert ő is emberi testben volt. Neki is meg kellett küzdeni azzal, hogy soha, még gondolatban sem, még indíték szintjén sem kövessen el bűnt, hiszen a mi emberi természetünket magára vette. És az Isten meghallgatta. A mennyei atya meghallgatta az imáját, és megerősítette őt. És amikor testvéreim, mi is megtanulunk így könyörögni, mi is megtanulunk így küzdeni, ahogy Krisztus küzdött, és ilyen hittel a mennyei atyára támaszkodni, akkor mi is győzni fogunk. Ez egészen biztos így van. Ehhez viszont engedelmeskednünk kell Krisztusnak és az ő igének. Ahhoz, hogy engedelmeskedjünk, nem csak nagyobb hitre van szükségünk, testvéreim, hanem itt még egy fontos dologra fölhívnám a figyelmet. Ezzel kapcsolatban külön szeretnék lelki napot tartani Pécsváradon. Május vasárnapja jön majd, hogyha kedvetek van, eljöhettek nyugodtan. A családos csoportnak is, és a gyülekezetekből azok számára, akik érdeklődnek. Van itt egy tényező, hogy ahhoz, hogy engedelmeskedni tudjunk a Jóisten akaratának, nem csak hitre van szükségünk, hanem szükségünk van arra is, hogy feladjuk a rendetlen ragaszkodásainkat. Hogy lemondjunk a rendetlen ragaszkodásainkról. Általában mindenki ragaszkodik valamihez vagy valakihez, jobban, mint Krisztushoz, az ő igéihez. És ameddig ragaszkodik, addig nem Krisztus van az életünk középpontjában, nem Krisztus áll az élete középpontjában, hanem a ragaszkodása. Az illető személy, vagy becses tárgy, vagy eszme, vagy a saját igaza. Kérem, nekem igazam van. Hát vele szemben, hát nézd meg, nekem igazam van. Hát én elhiszem, hogy neked igazad van. Sőt, egészen biztos vagyok benne, hogy neked igazad van, csak hogy ez az igazság senkit üdvözíteni nem fog tudni. Egyedül Jézus Krisztus igazsága. Az egyik legnagyobb csapda az, amikor a keresztény ember ragaszkodik valamihez, és azt a Bibliából megmagyarázza. Ez egy külön dolog, még egy ráadás, még egy probléma. Nem elég, hogy ragaszkodik valamihez, hanem azt a Bibliából meg is magyarázza. És azt mondja, hogy az az Isten akarata. Hát testvéreim, ez az egyik legnagyobb csapda a keresztény ember életében. Azért, mert Isten akaratának gondolja. A rendetlen ragaszkodások ilyen vaksághoz vezetnek. Az ilyen ember csapdában vergődik, és nem érti, hogy az Isten miért nem áldja meg a törekvéseit. Például mondok egy konkrét példát. Mondhatja bárki közülünk, különösen azok, akik az evangéliumot hirdetik, hogy kérem szépen, nekem egy jó autóra van szükségem, ahhoz, hogy az emberekhez el tudjam vinni az evangéliumot. Ez tényleg, hát ez igaz. Igen, ám csak nem biztos, hogy az Isten ezt így gondolja. Lehet, hogy egyiknek vagy másiknak az esetében neki nem erre van szüksége. Ő ragaszkodik ahhoz. Ugyanis az evangélium például most az interneten keresztül is terjed. Nem szükséges az autó. Nem azt mondtam, hogy akkor ne legyen, csak egy példát hoztam fel arra vonatkozóan, hogy vannak dolgok, amikhez ragaszkodunk. Például a bűnesetnél Ádám ragaszkodott Évához. Miután látta, hogy Éva tudatosan vétkezett. Most vettük át a Biblia tanulmányban. Ahelyett, hogy a Jóistenhez ragaszkodott volna. Elsősorban. Tehát lehetnek nekünk ragaszkodásaink, nem föltétlenül bűnös ragaszkodások, de ragaszkodások is elválasztanak minket a Jóistentől. Vagy elválaszthatnak minket a Jóistentől. Ne felejtsük el, hogy az Istennek milliónyi eszköze van arra, mivel ő a mi teremtünk, hogy megoldja a különböző problémákat és helyzeteket, és jobban tudja, hogy mi válik a mi javunkra. Gondolkodjunk azon, hogy melyek a mi ragaszkodásaink, amelyeket keresztény köntösbe öltöztettünk, és ott dédelgetünk a lelkünkbe. Vannak-e ilyen ragaszkodásaink? Mert ezek a legnagyobb akadályok a megszentelődés útján. Éppen ezek a legnagyobb akadályok. A rendetlen ragaszkodás csapda, mert fogva tart, mert nem akarjuk elengedni. Kérdezzük meg Krisztustól, hogy mi az, ami inkább szolgálja mások és a saját üdvösségemet. És inkább azt válasszuk. Mi az, ami inkább szolgálja? Illetve várjuk meg, amíg Isten ezt megmutatja nekünk valamilyen formában. Mert lehet, hogy a keresztény ruhába öltöztetett ragaszkodásunk most nagyon jónak tűnik. De lehet, hogy később a körülmények nehezedése miatt csapdává válik. És kiderül, hogy nem volt helyes. És mégsem Isten akarata volt. Egyetlen ragaszkodásunk lehet, testvéreim. Melyik ez? Melyik az, amelyik nem rendetlen ragaszkodás? Hogy az Istent teljes szívvel, teljes lélekkel és teljes erőnkkel szeressük és szolgáljuk. Szeresd a te Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Fele barátodat, mint önmagadat. Jézus nem véletlenül mondta a tanítványainak, hogy maradjatok meg az én szeretetemben. Én megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradtam az ő szeretetében. Ti is tartsátok meg az én parancsolataimat, és megmaradtok az én szeretetemben. Ezen felül természetesen kérjünk bátran, bármit a Jóistentől, kis dolgokat és nagy dolgokat, mert a Jóistennek abban telik kedve, hogy nekünk ajándékot adjon, különösen a Szent Lelket. Abban telik kedve, mert ő jó atya, és eddig is megadta mindazt, amire szükségünk volt. De ne felejtsük el, a ragaszkodások azok elválasztanak az Istentől. Egyedül Krisztushoz és az Isten szeretetéhez ragaszkodjunk. Azt gondolom, testvéreim, hogy ez az egyik legnagyobb lecke, amit az ember az életében meg kell, hogy tanuljon. Ez az egyik legnagyobb lecke. És utolsó gondolat, amikor a keresztény ember úgy érzi, vagy bármelyikünk úgy érzi, hogy elakadtunk a Krisztus követés útján. És ilyenkor arra gondolunk, hogy éppen csak, hogy megálltunk. Most éppen elakadtam, de eljutottam egy szintig. Majd innen indulok tovább, kedves testvéreim, el kell mondjam, hogy ez nem így van. Ez nem így van, mert minden egyes alkalommal, amikor vétkezünk, amikor bűnkövetünk el, akkor nem csak elakadunk, hanem csapdába kerülünk, és vissza kell térnünk a megtéréshez, a meghíváshoz. Újra előről kell kezdeni. Igen, ám csak, hogy erre alázatra van szükség. És amikor mi meg tudjuk vallani a bűneinket, meg tudjuk bánni a bűneinket, és valahányszor ezt megtesszük, teljes szívünkkel, és Krisztus tovább követjük az úton, akkor tényleg haladunk ezen az üdvösség útján. De ha ezt nem tesszük meg, azt gondoljuk, hogy kérem, én eljutottam egy szintig. Hát én sok mindent megértettem a Bibliából. Most éppen csak megálltam. Ez nem így van. Mert ha a folyóvíz megáll, a patakvíz elposhat. Ha nincsen növekedés egy növényben, akkor ott vagy élet van, vagy halál van. Ugye? Tehát akkor halál van. Gondolkodjunk ezen, az Isten, amit adni akar nekünk, az az ő élete. Az pedig növekedést eredményez. Nincsen ilyen, hogy elakadtam. Ha van, akkor vissza kell térni a megtéréshez. Ehhez viszont alázatra van szükség. És ez a másik nagy lecke, amit olyan nehezen akarunk megérteni. Minél nagyobb méltóságban, minél nagyobb tisztségben vagy elhivatásban van valaki az egyházban, annál nehezebb ezt megtenni. Sokak számára természetesen nem akarok itt most általánosítani, úgyhogy inkább saját magamra vonatkoztatom az igét, mert ez a helyes. Szívből kívánom, testvéreim, hogy Krisztus a mi számunkra is bölcsességünké legyen, megigazulásunká legyen, megszentelődésünké legyen, hogy amikor hamarosan megjelenik majd nagy hatalommal és dicsőséggel az ég felhőjén, akkor a megváltásunk is teljessé legyen. Mert hogy az ige így folytatódik tovább, hogy Krisztus a váltságunké is lett. És itt most a teljes megváltásról van szó. Amire Krisztus utalt, hogy amikor kezdenek ezek meglenni, amik most a világban elkezdődtek, ezek a vajudási fájdalmak, vagy nehézségek, problémák, akkor emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelkedt a ti váltságtok. Akkor beteljesedik a mi megváltásunk. Testvéreim, én hiszem azt, és bízom abban, hogy a Jóisten kegyelmét, hogyha mi megragadjuk, és követjük Krisztust, akkor a megváltásunk célba ér. Adja az Isten, hogy így legyen. Amen.